Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
Két óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Pünkösd a húsvéti időszak megkoronázása, közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sajtószolgálata, mint írják. Pünkösd a húsvét után a legrégebbi, a harmadik legnagyobb keresztény ünnep, amely idén május 24-ére esik. Erőt kaptok és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Szamáriában, sőt egészen a föld végső határáig. Idézik a sajtóközleményben az apostolok cselekedetének első fejezetéből a 8. verset. Hozzáteszik, Isten lelke, aki kezdettől fogva már a teremtés hajnalán jelen volt, aki rejtetten képekben és szimbólumokban megjelent az ószövetségi könyvekben és Jézus életében is, húsvét után 50 nappal ismét rejtetten, titokzatos módon, lángnyelvek formájában kiáradt Jézus anyjára, Máriára és a tanítványokra, és erőt kaptak ahhoz, hogy Jézus tanúi legyenek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Szamáriában, sőt a lélek erejével eljussanak egészen a föld végső határáig. A Moltiszaújvárosi üzemében üzemi baleset történt, külső beavatkozásnak nem látták nyomát, hangsúlyozta a MOL elnök vezérigazgatója péntek délután a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. Hernádi Zsolt elmondta, az üzemegység nem állt működés alatt, karbantartó tevékenység folyt benne, élettartam hosszabbítás érdekében. Információik alapján egy csővezetékben szénhidrogén robbant be, tette hozzá. Elmondta azt is, hogy az esetet a hatóságok mellett a MOL a kormány szakértőivel együtt is ki fogja vizsgálni. Mint mondta, a helyszínen a hatóságok azonnal elkezdték vizsgálni, hogy került-e káros anyag a levegőbe, vagy veszélyben van-e a lakosság. A vizsgálatok alapján nem került ki olyan mennyiségű káros anyag a levegőbe, ami bármilyen formában veszélyeztetni a telephelyen tartózkodókat, vagy a városban élőket. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közölte, a történteknek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására, és az üzem tevékenységét folyamatszerűen lehet majd visszaállítani. Kapitány István a sajtótájékoztatón részvétét fejezte ki az elhunyt hozzátartozóinak, és biztosította őket arról, hogy a magyar kormány minden támogatást megfogadni a tragédia átvészeléséhez. Súlyog Tamás köztársasági elnök, Orbán Viktor a Fidesz elnöke, volt miniszterelnök, továbbá a kereszténydemokrata néppárt is részvétét fejezte ki a tiszaújvárosi MOL üzemben történt robbanásban elhunyt családjának. Árad a gyűlölet és az erőszak, ezért megalakítjuk a védvonalat, írta Orbán Viktor a Fidesz elnöke a közösségi oldalán. A korábbi kormányfő azt is hozzátette, számíthattok ránk. Orbán Viktor posztjában megosztotta Kocsis Máté bejegyzését, amelyben az ellenzéki politikus bejelentette a jogsérelmek megakadályozására hivatott védvonal létrehozását. Kocsis Máté kifejtette, van, aki szerint túl sokáig tűrtük a tiszás erőszakot és az áradó gyűlöletet, és van, aki szerint még tűrnünk kellene. Azt írta, egyre többen vannak, akik szerint túltolták a féktelen indulatot, különösen a választások óta. Fenyegetőző politikusok, uszító liberális újságírók és vérgőzben tomboló influencerek lepték el a nyilvánosság tereit, fogalmazott. A politikus bejelentette, az erőszakra és gyűlöletre adott válasz első lépéseként meg kell védeniük a vegzált és üldözött támogatóikat, ezért kiépítik a védvonal országos hálózatát a polgárokat ért jogsérelmek megakadályozására, a személyes támadások elhárítására, az erőszak megfékezésére és az állami túlkapások figyelésére. Védelmet kapnak azok, akik bármilyen atrocitást szenvedtek el politikai véleményük miatt, és akik bármi módon áldozatai lettek a tiszás erőszak hullámnak, tette hozzá. Végül az időjárásról. Szombaton napos, száraz idő várható, az általában kevés fátyol és gomoly felhő mellett. Estére a legtöbb helyen kiderül az ég. Az északkeleti, északi szél egy a Durántúl középső részén és a Börzsöny térsége fölött húzódó összeáramlási zóna kivételével ismét sokfelé megélénkül, helyenként erős lökések is kísérhetik. A hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. Híreket hallottak.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban a Miskolcnak nemzetközi elismerést hozó élményprogramot mutatjuk be. Világelső lett a miskolci Ehető Erdő élményprogram, amely elnyerte a világ legjobb fenntartható turisztikai projektjének járó elismerést a Green Destinations nemzetközi versenyén. A rangos elismerés alkalmából Tócántai József, Miskolc megyei jogú város polgármestere ünnepélyes keretek között mondott köszönetet a projekt megálmodóinak és megalkotóinak. A város vezetője a Gastro Express létrehozóit is köszöntötte a rendezvényen. A meghívott vendégek különleges gasztronómiai élményben részesültek, ugyanis az eseményen az Ehető Erdő természetes alapanyagaiból készült finger food menüsort is megkóstolhatták. Elsőként Miskolc polgármesterének köszöntőjét hallják. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink, és talán mondhatom azt, hogy kedves barátaim, mert nagyon sokan azok közül, akik itt vannak most velünk, azok talán azt mondhatom, hogy az elmúlt időben sok lendülettel, nagyon sok innovatív ötlettel és barátsággal álltak hozzá ahhoz, aminek a végeredményét tulajdonképpen itt látjuk. Ha megengednek egy-két személyes gondolatot, mindig minden nagy projekt embereken múlik, és az embereknek a kitartásán, és azt, hogy ezeket a projekteket mennyire tudják végigvinni. És ennek a mai napnak én azt gondolom, két nagyon fontos szereplője van. Az egyik Gyula barátom, aki itt áll mögöttünk, a másik pedig Henny, aki ott áll, bár nem fönt a színpadon, de azt gondolom, itt lenne neked is a helyed. Hiszen ha az időben egy kicsit visszamegyünk, akkor ez az egész valamikor a Covid idején indult el. Amikor egy ilyen kitűnő ember, mint a Gyula, aki járja az erdőt, és egy olyan nagyszerű vendéglátós, mint Henny, elkezdtek azon gondolkodni, hogy hogy lehetne hasznosan és jól kitölteni azt az időt, amit a Covid miatt leginkább otthon bezárva töltünk. És ennek az eredménye az lett, hogy most nagyon büszke városvezetőként és büszke miskolciként azt mondhatom, hogy Berlinben egy világsikert ért el ez a program. Kicsit sajnálom, hogy a kampány időszakban történt, mert nem tudtuk ezt kellőképpen megünnepelni, de meg fogjuk tenni nem csak a mai nap folyamán, hanem az elkövetkezendő időszakban is, ezt megígérhetem mindenkinek, mert egy olyan sikert ért el ez a város a közös munkátoknak, a közös együtt gondolkodásotoknak köszönhetően, aminek az eredménye azt gondolom, hogy az elkövetkezendő időszakban nem csak gasztronómiai szempontból, hanem turisztikai szempontból is nagyon-nagyon nagy lökést adhat ennek a városnak. Amikor feljövünk ide, és most a polgármester asszonyikkal jöttem föl, arról beszélgettünk, hogy az ember akárhányszor jön föl az avasi kilátóba és néz körül, mindig egészen elképesztő az, hogy milyennek látja a Bükköt, Miskolcot, a Bükk városát és ezt a környezetet. Ha kisüt a nap, és látjuk a felhők közül a bükki tájat, a bükki részeket, a város részét, mindegyik minden nap és minden órában egy másik arcát mutatja, és igazából az a program, ami legfontosabb vezérhajónk, ez a Bükkvárosa program, ez nem véletlenül szól erről. És ha valaki ide feljön az avasi kilátóba és innen körülnéz, akkor meg fogja érteni, hogy miért gondoljuk mi ezt nagyon fontosnak az elkövetkezendő időszakban. És nem csak azért, mert a Bükk vesz minket körül, ahonnan gyakorlatilag mindent kapunk, a legfontosabbat a levegőt, ami ahhoz kell, hogy egyáltalán életben maradjunk, azon kívül azt is, hogy olyan példátlan természeti gyönyörűsége van a várost körülölelő tájnak, ami mindenkit, aki ebbe a városba megérkezik, akárhogy is éljen a világban, hát minimum elképeszti. Ugye, hogyha jól emlékszem, pénteken a barangolásnak az első napján jönnek hozzám nagykövetek, meghívtunk néhány nagykövetet Európából, hogy örüljenek itt velünk, legyünk együtt büszkék erre a hegyre és erre a vidékre. És én bízom benne, hogy az elkövetkezendő időszakban nagyon sokan viszik majd a jó hírét ennek a városnak, és annak, hogy milyen csodái is vannak Miskolcnak és a Bükknek. És ehhez egy nagyon fontos adalék és egy nagyon fontos dolog az, hogy az ember ne csak jól érezze magát valahol, hanem igyon egy pohár jó bort és egyen valami finomat. És igazából most meg is érkeztünk ennek a mai napnak az egyik legfontosabb részéhez és legfontosabb pontjához, az ehető erdőhöz, ahol bemutatkoznak majd kitűnő szakácsok, kitűnő ötletek és kitűnő gondolatok, de ahogy Henny mondta nekem itt a legelején, a legfontosabb az, hogy ezek finomak legyenek. Tehát nyilván nagyon lényeges, hogy jól nézzenek ki, meg szépen legyenek tálalva, de azért mégiscsak az ember ezt megkóstolja, és szeretne valami nagyon jó élménnyel távozni. Én még egyszer szeretném megköszönni mindenkinek a munkáját, aki ebben a programban az elkövetkezendő időszakban részt vesz még, és azoknak is, akik az elmúlt időszakban segítettek ebben. Enikőt nem említettem meg, pedig őt is meg kellett volna, úgyhogy neked is külön köszönjük. És bízom benne, hogy a Bükki Nemzeti Parkkal, a Lilafüredi Palota szállóval, csak most itt nézek körbe, hogy milyen ismerős arcokat látok, az elkövetkezendő időszakban meg tudjuk valósítani azokat a top pluszos fejlesztéseinket is, amik azt gondolom nagyon sokat hozzátehetnek majd ahhoz, hogy ez a környezet ez méltó és megfelelő legyen akár egy nyugat-európai turista számára is. Tényleg nagyon rövid leszek, amíg a pezsgőt átveszik, és csak annyit szeretnék mondani, hogy az egyik legfontosabb gondolat ennek a mai napnak. Egyrészt, hogy becsüljük meg ezt a díjat, ez egy tényleg egy világsiker. Én nem tudom egyébként, hogy ilyen turisztikai világsikert Miskolc érte el az elmúlt évtizedekben, szerintem nem, és erre hihetetlen dolgokat lehet építeni. Én mindenkinek, aki ebben a munkában részt fog venni az elkövetkezendő időszakban, kívánok nagyon sok erőt, nagyon sok derűt, és rengeteg olyan vitatkozós beszélgetést, ami ahhoz kell, hogy ebből az egészből egy, ahogy Gyula is szokta mondani, meg ahogy te is mondtad, Éva, egy még nagyobb és egy még erősebb fa nőjön ki. Úgyhogy erre és a jövőre. Köszönöm mindenki munkáját, egészségünkre!
Az élményprogramról Bozsó Gyula, erdész, a kezdeményezés ötletgazdája beszélt.
Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, és hogy itt most endüt ünnepelhetjük a Green Destination díjat, ami egy világdíj, és egy picit rárántja a figyelmet Miskolc városára. De azt gondolom, hogy a legfontosabb egy kicsit ilyen intermezzóként, hogy Én készültem polgármesternek egy személyes ajándékkal is, illetve majd lesz egy kis közösségi ajándék is, amit szeretnénk gyorsan átadni, mielőtt a beszédet megkezdeném. Aki volt már valaha életében Gastro Expressen, az tudja, hogy nagyon sokszor úgy kezdődik, hogy ez a Gastro Express, hogy én bemutatkozok, mint Bózsó Gyula erdész, és felszoktam tenni azt a kérdést, hogy tudjátok-e, hogy hogyan megkülönböztetni az igazi erdészt az álerdésztől. És erre nem egyszerű a válasz. Minden igaz erdésznek van saját sompálinkája és saját szarvaskolbásza. Innen lehet azt tudni, hogy én nem egy miskolci színész vagyok, hanem én tényleg az Észak-Erdő ZRT-nél dolgozok, hogy ezt bizonyításként átadnám polgármester úrnak egy saját készítés sompálinkája. És akkor lenne egy hivatalos átadó ajándék is. Ezt a kis ajándékot polgármester úrnak, ezt egyenesen Berlinből hoztuk, meg is van címezve szépen polgármester úrnak, illetve látszik is, hogy ez Berlinbe lett feladva. És majd meg is kérem polgármestert, hogy bontsa ki, ugyanis ez, és el is árulom, hogy mi van benne, bár ajándékot nem nagyon szokás, hogy előre leszpoilerezni, de mégis azt gondolom, hogy egy fontos információ. Amikor ott álltunk a színpadon, és itt jó pár olyan ember van most itt a teremben is, akivel Berlinben közösen vettük át ezt a díjat, akkor volt velünk egy magyar zászló, amire büszkén feszítettük ki ezen a színpadon, és amikor lejöttünk és átvettük a díjat, akkor pedig ezt mindenki aláírta, aki ott volt, és úgy gondolom, hogy ez a relikvia, vagy az erekje, ez polgármester urat illeti, illetve hivatalosan is Miskolc városát illeti, úgyhogy ezt szeretném most átadni polgármester úrnak. Nagyon sokféleképpen és sok oldalról meg lehet közelíteni magát a projektet, honnan indult. Én egy picit ettől most eltekintenék, hiszen szerintem az itt lévő szereplők mindenki úgy nagyjából tisztában van, hogy hogyan is született maga az Ehető Erdő, az Erdély Gastro Express. Az ugye egyértelmű, hogy ha már születésről beszélünk, és akár mint gyerekként tekintünk erre a kis projektre, akkor egyértelmű, hogy a szülőszoba maga Miskolc és maga a Bükkhegység. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt újra hazatértünk, és egy ilyen gyönyörű tapét, amit mögöttünk van ebben a teremben, ez szerintem szintén azt jelképezi, főleg, hogyha jobbra nézek, hogy mennyire csodálatos helyen élünk, és mennyire csodálatos helyen tudjuk ezeket a projekteket megvalósítani. Alapvetően, hogyha megnézzük a projektet, akkor három fő pillérből áll, és nagyon sokszor szintén el szoktuk mondani, ez az élmény, tudás és gasztró. Ezt nagyon sokszor elmondjuk, de hogy Petőfi is mondta, a szavak csak szavak, hogyha megengeditek, nagyon röviden egy picit most kivételesen, ezt én kifejteném, ezt a három szót, és picit, mint a hagymának a rétegeit megnéznénk, hogy mégis mi áll ezen szavak mögött. Kezdjük az elsővel, élmény. Miért is ad ez élményt ez a program, és miért is emelhette a mi élményünk a világ első helyére ezt a programot? Van egy lilafüredi állami erdély vasútunk az Észak-Erdő ZRT üzemeltetésében, itt ugye a Bükkvárosa mellett. Én azt gondolom, hogy aki valaha életében utazott már a lilafüredi állami erdély vasúttal, az egy maradandó élményt visz magával. Szerintem mindannyian, és hogyha nem is csak Miskolcban gondolkozunk, hanem picit országos szintre is kivetítjük, azt gondolom, hogy szinte majdnem mindenkinek ismerősei, család vagy saját élménye kötődik mondjuk egy osztálykiránduláshoz, egy családi rendezvény, egy családi kiránduláshoz, hogy a Bükki Nemzeti Park szívében utazhatott a lilafüredi állami erdély vasúttal. A maga nemében ezzel a kis 20 km/h sebességgel zakatoló, nyitott kocsikkal egy olyan atmoszférát ad. Én azt gondolom, ahogy egy 6 éves kisgyerek fogalmazott egyszer egy ilyen marketing videóban, nagyon tetszett, hogy besüt a nap, fúj a szél. Én szeretem. Szóval én azt gondolom, mi is nagyon szeretjük Miskolciként a Lilafüredi kisvasutat, és ha megnézzük az attrakciójot, tényleg úgy fűzi föl a gyöngyszemeket, a turisztikai gyöngyszemeket, mint valami füzér. Gondoljuk bele, tehát a Diósgyőri vár mellől indul, szinte szomszédságból, végállomás étterem, elindulunk, zakatolunk felfelé. Ugye megérkezünk Lilafüredre, előtt áthaladunk Magyarország legnagyobb és leghosszabb kisvasúti mélyvölgyi viaduktján, két alagúttal, ott van a hámorító Lilafüredre megérkezve, vagy a két egyedülálló Bükki Nemzeti Park által üzemeltetett barlang, a Méztufa barlang, illetve a Csepkő barlangunk. Majd megyünk tovább Lilafüredről, így nyilván itt van még a vízesés, amit nem lehet kihagyni, vagy akár mondjuk a palotaszálló, természetesen az ékkő, maga a függőkertjével. És ha megyünk tovább ezen a pályán, ebből az íjből íjbe közlekedő hegyi kis pályán, akkor elérkezünk Magyarország első számú ipartörténeti műemlékéhez, az Őskóhóhoz, majd pedig tovább haladva gasztronómia szempontból is jelentős állomás, ugye a Pisztrángos, és végül ugye a célállomás Garadna. És hogyha még ezt hozzáveszük azt, hogy mindez a hátteret az erdő, a Bükkhegység biztosítja, akkor azt gondolom, ez egy olyan kombináció, ami turisztikai szempontból halálos, ha fogalmazhatok így, hogy tényleg lenyűgözi az embert, és nem lehet megkerülni. Tehát én azt gondolom, hogy ha valaki ezen az útvonalon végigmegy, vagy akár kijön hozzánk Gastro Expresszezni, és egy nem járt szájvonalon ugyanezt megteszi, akkor azt gondolom, hogy csodát fog látni. A második pillére az a tudás. És de milyen tudásról van szó, erről is beszélünk két gondolatot. Itt van egy generációs tudás, ami az erdészek fejében létezik, és nekünk nagyon sokszor ez triviális, magától értetődő. Viszont mi azt látjuk, hogy amikor ezt mi tálcán átadjuk a nagy közönségnek, és ők rájönnek arra, hogy ők valójában használható tudást kapnak. Olyan tudást kapnak, amit utána be tud építeni a mindennapokban, be tud építeni a családja, a saját maga egészségét megvalósító gasztronómiájában, a családi étkezésekben is. Én azt gondolom, hogy a mai világban, ebben a felfokozott rohanó világban azért ezt mindenkinek egyszer el fog jönni ez a pillanat, amikor tudjuk, hogy az egészségünk a legeslegfontosabb, és majd Zahér Gábort idézem, hogy a magyar ember később villával lássa meg saját sírját. Tehát nagyon-nagyon fontos azt elmondani, hogy igenis figyelnünk kell arra, hogy amit megeszünk, illetve amit beviszünk a kis testünkbe, az tényleg egészséges legyen, és ráadásul fenntartható módon tegyük mindezt, tehát fenntartható forrásból származzanak ezek az élelmiszerek. Én azt gondolom, hogy ezt a tudást mi erdészfejjel átadjuk a nagyközönségnek, akkor a ide látogatók zsigeri szinten fogják azt megérezni, hogy ez nekik hasznos és fontos, és szívesen jönnek vissza. És az utolsó pedig a gasztronómia. Hát a gasztronómia, én azt gondolom, Miskolc városán, ha végigmegyünk itt a völgyön, akkor láthatjuk, hogy a gasztronómia az reneszánszát éli, új éttermek nyitnak, nagyon-nagyon-nagyon stabil bástyák vannak, végállomási étterem, akár a palotaszálló is, még sorolhatnám a jobbnál jobb miskolci éttermeket, ahol felismerték azt, hogy itt a bűk az a saját kis kertünk. És ez egy hatalmas lehetőség, és ha sztorit akarunk, akkor, ahogy szoktam mondani, nem madagaszkári vaníliát, és nem tengergyümölcsei pizzát kell készítenünk, hanem itt van nekünk a bűk, és olyan alapanyagokat tudunk bevinni, az erdélyi tisztes füvet, aminek gomba íze van, a szagos műgét, vagy a hagymaszagú kányazsombort, amivel a legtöbb ember nem is találkozott. És hogy ezt meg tudjuk nekik mutatni, hogy igenis tiszta forrásból származó egészséges alapanyagokat tudnak fogyasztani éttermi szinten, akkor azt gondolom, hogy ez egy igazi példamutatás, és én bízok benne, és teljesen hiszek abban, amit polgármester úr is mondott, hogy ez a befektetett munka előbb-utóbb valahol ki fog jönni, ki fog törni, és én biztos vagyok benne, hogy ezek az éttermek még nem érték el azt a minősítést, és nem kapták meg azt a díjazást, amit megérdemelnek, és én biztos vagyok benne, hogy ez meg fog történni előbb-utóbb, legyen ez egy zöld Michelin csillag, vagy bármilyen egyéb más formában. Úgyhogy én azt gondolom, hogy tudunk még hova menni ez ügyben is. És ez a hármas kombináció adja véleményem szerint azt a sikert, ami miatt, ha most a hétvégére tekintek, akkor azt látom, hogy teltházban a Bükki Nemzeti Park járatain, teltházban a Miskolc város TDM által megszervezett járatokon is, és az emberek szívesen jönnek vissza, és amikor mi szondázunk azt, hogy a vendégek honnan érkeznek, akkor azt látjuk, hogy nem csak Miskolcról, hanem nagyon sok esetben még külföldről is eljönnek erre a programra. Nagyon sok példát tudnék erre mondani, akár Ausztriából, vagy Franciaországból is érkeznek hozzánk vendégek, vagy akár a klasszikus küldő országokból, ugye a V4-ekből, de az ország más részéről is nagyon szívesen jönnek erre a programra, és ez pedig segít nekünk arra, hogy töltsük a szálláshelyeket, töltsük a vendéglátó helyeket. Úgyhogy én azt gondolom, hogy zárszóként, hogy valójában ezzel a programmal tényleg egy ökoszisztéma lőtt létre, és hogyha így körbenézek, akár a Génius könyváruházra, Kondás filmosra, a Bükki Nemzeti Parkra, az Innotányra, a TDM-re, akik nagyon-nagyon köszönjük, hogy végig felkarolt minket és végigfogta a kezünket, ezért külön köszönöm Enikőjéknek, a palotaszálló minden egyes tagjának nagyon szépen köszönjük, hogy végig ott voltak mellettünk, és azt ne felejtsük el, hogy az első Erdély Gasztro Express is a palotaszállóból indult, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük nekik, hogy ez most megvalósulhatott, és ez a díj is azt gondolom, hogy ennek egy folyamánya. Hogyha kicsit balra nézek, akkor a Visit Hungary-nek, aki szintén felkarolta a kezdeményezést, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy támogatja ezt a kezdeményezésünket. A városnak minden formában, felsorolni se tudom, hogy mennyire sok szereplő van, aki a mellénk áll, szintén Bükki Nemzeti Parknak, a Bona Agricolának, és mindenkinek, én azt gondolom, a sajtómunkatársának, Észak-Erdő Zrt-nek természetesen, akik én azt gondolom, hogy úgy állnak hozzánk, hogy látják azt, hogy ez egy olyan projekt, ez egy olyan program, amit érdemes megmutatni, nem csak Miskolcon, hanem egy picit országos szinten. Én nagyon szépen köszönöm, hogy én is részese lehetek ennek a programnak, további jó, remélem kis konzultáció is kialakul, és tényleg kóstoljátok meg azokat a különleges alapanyagból készült csodákat, mert hogyha csak a menükártyákat valaki elolvassa, és így végigfuttatja a szemét, hogy milyen hozzávalóból készült, akkor ez tényleg nem a rántott hús, meg nem a palacsinta kategória, úgyhogy szerintem most egy picit, tényleg, ahogy a projekt is van, egy kicsit példát mutattunk a világnak, és erre legyünk büszkék. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.
Végezetül rádiónknak Asztalos Dániel, a végállomás bisztró szakácsa mutatta be az étel különlegességeket.
Hogyan került bele ebbe a projektbe?
Én úgy kerültem bele, hogy most végeztem az iskolában, és volt egy nagyon jó lehetőségem, hogy oda kerültem a végállomásba, és Darab Ádámmal, a séffel egy nagyon jó kapcsolatot tudtunk ezáltal ápolni, valamint az egész konyhával, és belecsöppentem hirtelen ebbe a Green Destinations-be, a Bükk városába, és most nekem volt szerencsém itt ezt az egészet bemutatni és ismertetni a kedves vendégekkel, valamint elmondani azt, hogy mi hogyan akarjuk az erdőt megjeleníteni a különböző ételeinkbe, különböző fogásokba, vagy akár a desszertjeinkbe.
Tehát mondhatjuk, hogy ezeket a fogásokat, amiket most itt az asztalon láthatunk, azt a végállomás bisztróban is megkóstolhatják a vendégek.
Valamilyen formában igen, ugye mi szezonális étlappal dolgozunk, ezek mindig valamilyen szinten változnak. Ahhoz mértem, hogy mik az éppen finom, friss és üde termések, akár virágok, vagy akár kis növényeskék, amiket mi be tudunk építeni az adott ételbe. Valamilyen formában mindegyikkel lehet találkozni, gondolok itt például a madársóskára, ami most éppenséggel az egyik szezonális desszertükön van rajta, vagy akár a podagrafűvel, akár a csipkelekvárral, úgyhogy ezeket mind-mind megpróbáljuk jeleníteni az adott étlapon.
Be tudnám mutatni, hogy mit is látunk most?
Persze, balról jobbra haladnék, itt bal oldalt kezdenénk egy blinivel, ő egy orosz palacsinta, rajta van egy házi kistermelői szarvasgombás sajt, Sándor Tamásról, egy kis vadalma, benne a vadalmában jelenedik meg az erdő lényegében, valamint egy kis pirított fenyőmaggal. Készítettünk még egy medelint, ő egy kisebb édesség, ő rajta van egy házilag készített lucpúder, a fiatal rügyeket leszedjük, lényegében kiszárítjuk, és porrá őrőjük, valamint a madársóska, neki egy kicsit kellemes íze van, és ehhez a desszerthez nagyon jól illik. Mellette egyen jobbrán van nekünk egy rókagomba habunk, ő házilag fermentált spárgával van kicsit megbolondítva, valamint friss erdei zöldekkel, podagrafű, akár turboja, és a családnak a virága, ami egy ehető is nagyon feldobja ezt az egész kis falatkát, valamint készítettünk még egy őszterint, házi brióssal és házi csipkelekvárral.
A szakács oktatása közben gondolta volna, hogy ilyen magasságokba fog kerülni már rögtön a nagybetűs életben, a hivatásában, hogy növényekből állít majd össze ételkülönlegességeket.
Szerencsére nagyon jó mentoraim voltak, akik terelgettek ezeken az utakon, és így elég hamar el tudtam érni azt a szintet, amiben én igazán ki tudok teljesedni, és úgy érzem, hogy most ezt el is értük. Valamint én mindig azt vallottam, hogy a fenntarthatóság nagyon fontos eleme az egész vendéglátásnak, és igenis meg kell mutatni, hogy mit tudunk beleadni, mi az a hozzáadott kis érték, amit egy-egy ételbe bele tudunk csempészni, hogy a szakács is észrevehető legyen egy adott kis falatkába, vagy akár a térség, ahol vagyunk, megjelenjen a tányéron.
Mi kell ahhoz, hogy valaki séf legyen?
Hát ez egy nagyon összetett dolog. Nagyon sokan azt hiszik, hogy ha valaki már beáll a konyhába és megcsinálgatja az ételeket, akkor ő séf, viszont ez nem így működik szerintem. A séfnek nagyon jól kell csapatba dolgoznia, össze kell tartani az embereket, rendeléseket kell összeírnia, koordinálni kell lényegében az étteremnek a konyhai részét, úgyhogy ez egy nagyon összetett és nagyon nehéz feladat. Erre igazából születni kell az embernek.
Ön mikor érheti el a séf kinevezést?
Hát igazából ezt nem tudom így meghatározni, hogyha egyengetem a kis utacskámat, amit én szeretnék elérni, akkor a saját céljaim szerint minél hamarabb, és remélem, hogy ezt akár egy ilyen 4-5 éven belül el is tudom érni, akár itt a térségben, vagy akár más olyan helyen, ahol ezt a fenntarthatóságot én meg tudom mutatni a tányéron.
És az azt jelenti, hogy nem is feltétlenül kell külföldre mennie valakinek, hogy igazán jó szakember lehessen.
Igen, abszolút, hiszen Magyarországnak nagyon jó ilyen kincsei vannak, hogyha fogalmazhatok így. Nagyon sok helyen van a közelségben erdő, olyan alapanyagok, amit máshol nem jelennek meg. Úgyhogy abszolút, hogyha valaki Magyarországon marad, minden lehetősége megvan ahhoz, hogy ilyen magas színvonalon is elég szép eredményeket elérjen.
Végezetül a vendégek hogyan fogadták az ehető erdőnek az étlapját a végállomás bisztróban?
Eleinte legjobb tudomásom szerint kicsit nehezen szoktak át a már megszokott stílusból erre a fenntartható gasztronómiára, viszont szerencsére most az a tapasztalatunk, hogy nagyon sok ember nyitott arra, hogy megkósoljon új dolgokat, és szerencsére nagyon sokan is szeretik ezeket a dolgokat.
Nagyon köszönöm a riportot, és gratulálok a munkájához.
Köszönjük szépen!
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban a Miskolcnak nemzetközi elismerést hozó élményprogramot mutattuk be. Köszönjük figyelmüket, további tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője, Grunda János nevében is, a műsorvezető, Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. Minden évben május második hétvégéjén van a Vándormadarak világnapja. Ez a jeles nap a madárvonulás természeti jelenségére és a vándorló fajok védelmének fontosságára hívja fel a figyelmet. A szervezők minden évben kijelölnek egy témát, ami különösen aktuális. Az idei szlogen: énekelj, repülj, szárnyalj, mint egy madár. A következő percekben Balázsi Pétert, a Büki Nemzeti Park igazgatóság Dél-Borsodi tájegységének természetvédelmi őrét hallják.
A Madarak és Fák napja az már 1906 óta velünk van, viszont ez a nemzetközi nap, ez a vonuló madarak világnapja, az 2006 óta létezik. Az ENSZ-nek a környezetvédelmi alapja hozta létre, egy jó 100 éves lemaradásban van, viszont megtörtént az a felismerés, ami már a 20. század közepétől él, hogy a madarakat nem csak ott kell védenünk, ahol szaporodnak, vagy ahol telelnek esetleg, hanem a vonulási útvonalaikat is védeni kell, mert hiába van mondjuk egy fehér gólya biztonságban Magyarországon, meg Dél-Afrikában, csak éppen közte ott van még egy kontinens, ahol bárhol bármi történhet vele.
Mondtad, hogy az ENSZ kezdeményezte ezt a napot, akkor ez nem kötelező minden ENSZ tagállamban?
Ez olyan, mint sok másik ilyen nemzetközi egyezmény, hogy vagy csatlakozunk hozzá, vagy nem. Ugye ilyen például pont a vonuló állatok, a vándorló állatok védelméről szóló 1979-es Bonni egyezmény is, ami annyival különlegesebb, hogy nem csak a madarakat említi, hanem a vonuló denevéreket, lepkéket, tokféléket és rengeteg egyéb más állatfajt is, úgyhogy már a vonuló állatokra, vonuló madarakra nagyon jól felfigyelt a tudomány, hogy ténylegesen nem csak ott kell védeni, ahol költ, mert hiába védjük mi itt a fecskéinket, ha a vonulási útvonalakon elpusztul a nagy részük.
Elpusztul a nagy részük?
Valószínűleg igen. Az első éves madaraknak ugye nagyon nagy százaléka, főleg a kistestvű énekeseknek nagyon nagy százaléka pusztul el, de egy-egy időjárási anomália, vagy például a vonuló, illetve a pihenőhelyek megszüntetése az nagyon-nagyon komoly kockázattal jár.
Mondtad, hogy mit tesznek esetleg a vonuló madarakkal útközben, de mi az, amit tenni kell a vonuló madarakért?
Nálunk a költőtelelő, nálunk átvonuló madarakat védjük. Európa jelentős részén ez így van, viszont a sokszor tőlünk délebre lévő államokban ugye gyakorlatilag mindenki hallott már arról, hogy milyen vadászat, de inkább sok helyen madármészárlás van, ahol általában nem a táplálék miatt pusztítják el a madarakat, hanem akár ingyenségnek tartják, akár hobbiból mészárolják le. Ezekre az államokra nyomást kell gyakorolni, hogy mind az illegális madárlelövések, illetve ott lehet, hogy legálisnak számító madárpusztítások megszűnjenek, valamint az élőhelyeket is megőrizzék, mert ténylegesen nem egy statikus helyzetbe kell gondolkodnunk, hogy a madár itt van, és akkor itt védjük, hanem az egész előfordulási területén védenünk el.
Nyilván mi, ha madárvonulásban gondolkodunk, vagy madárvonulásra gondolunk, a fecskénél gólyánál megáll a tudomány, tehát ez egy világméretű jelenség.
Igen. Ugye mi, ha vonulásról beszélünk, azt mondjuk, hogy tavasszal északra jönnek a madarak, ősszel északról délre. Vonuló madaraknál tényleg a fecskére, gólyára gondolunk elsősorban, de például a cinegefajok is vonuló madarak, csak ők nem úgy mennek, hogy ez bele van kódulva az evolúciójukba, hogy akkor most megindultunk, és akkor megyünk, hanem ők a táplálék után vándorolnak gyakorlatilag, így van, amikor téren százezres nagyságban is kaphatjuk a különböző szén, kék cínege és egyéb cínege fajokat Észak-Európából, mert ott lehet, hogy táplálék szűkösség van, még nálunk mondjuk sikeresebb volt valami növény, és így jobban találnak maguknak élelmet, de a keressőrűeknél például ez rendszeres, hogyha nagy a fenyő, toboz termés, akkor nagyon nagy számba tudnak megjelenni, még bizonyos években majdnem teljesen ki is maradhatnak.
Magyarország az egyik első azon országok sorában, akik a vonulással tudományos szinten kezdtek el foglalkozni.
Igen, ezt mondhatjuk, hogy ha a madárgyűrűzést annak vesszük, és természetes annak számít, akkor a világon harmadikként kezdték el Dánia és Németország után a magyar gyűrűzők, Vönöckisenk Jakab vezetésével a madárgyűrűzést. Van egy nagyon híres anekdóta németeknél nálunk is, hogy Magyarországra visszajött egy gólya, aminek nyíl volt a nyakában. És megállapították, hogy ez valami közép- vagy dél-afrikai nyíl. De volt egy másik hazai sztori is, amikor Hermann Ottónak küldött az egyik nemesnek a leszármazottja Dél-Afrikából egy cédulát még a 20. század elején, hogy itt és itt lőtt egy fehér gólyát Dél-Afrikán belül, rajta volt egy gyűrű, amin a Magyar Királyi Ornitológiai Intézet rövidítése, illetve a madárgyűrű száma volt rajta, úgyhogy akkor vált bizonyossá, hogy a hazai gólyák azok simán lemennek Dél-Afrikáig. Addig sokan ezt nem gondolták. De például itt van a kerecsen sólyom is, amit úgy tartjuk, hogy nálunk lévő madár, és akkor itt jó el van a Kárpát-medencébe, védjük, minden rendben van vele. Ugye most egy nagy uniós Life program, a Sacred Roads Life is megy a megőrzése érdekében, de a megfigyelések, illetve a jeladó, most már a jeladós madarak nagyon szépen kimutatták, hogy ezek a madarak nem csak itt mozognak, hanem például magyar jeladós kerecsen sólyom eljutott Portugáliába, Líbiába, de ugyanúgy a Oroszországba is. Belorussziában, ha jól emlékszem, akkor magyar jeladós madár jeladója alapján került fel az ottani fajlistába ez a faj. Addig nem látta senki, azt a madarat se látták, viszont a jeladója onnan adott. Úgyhogy a kerecsen sólyomnál, a parlagisasnál, vagy ezeknél is, aminél úgy gondoljuk, hogy látványosak, egy helyen vannak, max. Egy picit elmozognak, 1000 kilométereket tudnak megtenni, úgyhogy nem is gondolnánk.
Akkor több fajta vonulás létezik, mert a mi tudatunkban leginkább a fecskék és a gólyák el, illetve visszaköltözése él.
Persze, több oka lehet, van, ami ténylegesen evolúció, a jégkorszakkal magyarázzák, hogy a madárvonulás akkor alakult ki, mikor itt ugye nyáron táplálékbőség volt, télen viszont egyáltalán nem találtak a madarak élelmet, és akkor lementek, de van, amelyik a táplálék után megy, a vonuláson belül is van olyan madarunk például, ami ősszel Boszporusz felé megy le, még tavasszal a Pireneusi félsziget felé jön vissza. Legtöbb madárfajunk ugye Afrika felé, vagy esetleg a közel-kelet irányába vonul, Szaúd-Arábiába, mint például most is Szalakóta került meg Szaúd-Arábiában, egy autó ütött el, de vannak olyan madaraink, főleg északabbra, költőfajok is, mint a kis légykapó vagy a karmazsinpirók, amik vagy a hindusztáni félsziget felé mennek, indiai felé, vagy pedig akár Dél-Kelet-Ázsia irányába, úgyhogy nagyon változatos, és sokan azt mondják már, hogy mindent tudunk a vonulásról, na ez egy nagyon beképzelt kijelentés, mivel a vonulás ugyanúgy, mint a természetben szinte minden dinamikusan változik. Például egy 30 éve, 40 éve még nem gondoltuk volna, hogy télen nem tudunk úgy elmenni az autópályán, hogy az ottani repcel lucerna földeken ne legyenek ott a nagy kócsagok. A szürkegémek, bölömbika, egyre inkább báttelel, akár csak a városi fekete rigók, de most már énekes rigótól kezdve nagyon sok fajt láthatunk, ami még egy 40 éve elképzelhetetlen volt, viszont vannak olyan fajok is, amik pont valószínűleg a klímaváltozással eltűnnek a hazai faunába, vagy egyre ritkábbak, amik északabbra költenek, nem jönnek le hozzánk, úgyhogy ez is megesik.
Akkor ez nem egy szezonális tevékenység, hanem valamiért mindig mozgásban vannak a madarak. Én nem értettem soha, hogy miért nem marad a fecske Afrikában.
Ezt azzal magyarázzák, hogy ilyenkor ott van táplálékbőség, még nyáron ugye nálunk van táplálékbőség, és simán megéri a sikeres költés érdekében, hogy ő visszajöjjön olyan helyre, ahol nincsenek ott a helyi fajok. Ugye Afrikában is rengeteg ott lévő, egész évben ott található madár van, azok konkurenciát jelentenek, még hazai környezetben gyakorlatilag ez teljesen hiányzik, és sokkal jobb a túlélési lehetősége így a fecskéknek.
Most már visszajöttek a fecskék, nálunk a rádióban is több fészket rendbe hoztak, és beköltöztek. Jobb most a vonuló madaraink helyzete, mint korábban volt?
Inkább sokkal rosszabb. Az aszály az mindent megvisel. Pont az elmúlt hetekben beszélgettünk nagyon sokat arról, hogy rovar is alig van kint. Ez is valószínűleg a nedvességgel is összefügg. A fecskéknek ráadásul a fészkelőhely építéséhez is sár kell. Az is hiány. Inkább azt állítanám, hogy jóval nagyobb kihívás előtt állnak most ők. A ragadozó madaraink ugye tavalyi évi pocogradáció után most úgy néz ki, hogy az lecsengett, hogy náluk is azért nehézkesebb lesz a táplálékkeresése olyan fajoknak, mint az egerésző, vagy éppen a vörös vércse. Úgyhogy ez az év, ez elég kemény kihívás elé állítja, nem csak a mezőgazdaságunkat, hanem a természetet is.
Mondtad, hogy van még mit tanulmányozni a madárvonuláson, nem tudunk róla mindent. Azt tudjuk, hogy hogyan tájékozódnak a madarak?
Ez fajszinten is változó lehet, van rengeteg elképzelés, van, amit sikerült bizonyítani, és van, hogy az agyban található kis részecskék a földmágnesességet érzékelik, míg más fajok, amik éjszaka vonulnak, azok elvileg a csillagokat nézik, és azok alapján tájékozódnak. Vannak olyan fajok, amik a szülőktől tanulják el, például a libafélék sem véletlenül mennek véjalakba, vannak, amelyik meg gyakorlatilag, mint egy kakuk. Ott hagyja ugye a nevelőszülőket, aztán a viszontlátásra lehet menni. Valószínű, hogy valami vagy genetikailag bele van kódolva, vagy valami más alapján tudja kisakkozni, hogy éppen merre kell mennie.
Na jó, de ha ugyanarra a fészekre tér vissza, mondjuk a gólya, akkor az legalább egy évig kell, hogy a memóriájában eltárolja azt a helyet.
Valószínűleg igen, de azért a gólyák nem egy feltétlen fészekhű madarak. Sokszor a jobb minőségű, valamiért számukra jobb fészekre rászállnak, próbálják azt védeni. Ha nincs olyan madár, amelyik el tudja üldözni másik gólya, akkor sikeresek, de nagyon nagy a változékonyság. Igazából mi is azért, ugye, amikor csináljuk ezeket a gólyafészek alapokat, azért rakjuk ki, hogy a gólyákat próbáljuk oda csalni.
Akkor ez a legenda, hogy a saját fészkére tér vissza?
Van olyan gólya, nekem mesélték, ami már 25 éve ugyanott költ, ami ugye a gólyánál már a 10 év nagyon jó életkornak számít. Meg a gyűrűzéses adatok is azt mutatják, Tiszabábornán is van olyan gyűrűzött madár, ami évről évre Tiszabábornán belül költött, de mindig más fészekben. Az embereknek megvan ugye a gólyája, visszajött a gólyám, visszajött a fecském, csak a tudomány sajnos ez sokszor nem igazolja, vagy éppen megcáfolja, de vannak olyan példányok, ez is egyedfüggő lehet valószínű, ami ténylegesen oda megy évekig vissza valami miatt.
Vannak olyan fajok, amelyeket jobban vizsgálnak így a madárvonulás szempontjából?
Természetesen vannak olyan fajok, attól függően is, hogy éppen melyik kutató melyik madárra talál rá, de 2019-ben volt a BirdLife Internationalnek egy nagy nemzetközi projektje, ami 7 madárfajt emelt ki, ezek közül nálunk is több rendszeresen költő, és ezeken keresztül próbálták megmutatni, hogy ezekre a madarakra milyen veszélyek leselkednek. Ugye a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület is csatlakozott úgy, hogy akkor ez a Hősi Hetes néven futott ez a projekt, ez a program. Olyan fajokra kell gondolni, amik nagy része ismert, vagy éppen mindenhol ott van, csak kevésbé ismert. Természetesen köztük volt a fehér gólya, a vadgerle, ami ugye nagyon népszerű vadászsákmány tőlünk délebre. Olyan látvány fajok, mint a parlagisas, a nálunk csak nagyon-nagyon ritkán előforduló dökkesejű, illetve a barátposzát, a szintén kedvelt vadászsákmány fürgy, valamint a darázsölyv, amiből szintén elég sokat mészárolnak le, mindenfajta indok nélkül, mert ténylegesen azt mészárlásnak gondoljuk, amikor nincs okuk elpusztítani azt a madarat. A darázsölyv is nem fogja össze a házi tyúkot, mivel nevéhez híven nagy részt méhekkel, darazsakkal táplálkozik, nem zavarja az embereket, nem eszik meg a húsát, semmi ok nincs rá, mégis elpusztítják valami miatt, akár összekeverik más fajjal. De például a kerecsensólyomra visszatérve, ugye az is egy olyan faj, ami nagyon nagy bajban van, a hazai állomány az úgy néz ki stabil, talán egy picit még így növekszik, a kárpáti állomány, viszont a közép-ázsiairól nagyon keveset tudunk, és nekünk is volt megint olyan madarunk, jeladós madár, amit télen befogtak solymászat céljából, és akkor gyakorlatilag éjszaka Afrikában is az a madár elveszett így a populáció számára, mert az olyan, mintha elpusztult volna természetvédelmi szempontból.
Május második hétvégéje a vonuló madarak napja, vagy a madárvonulás napja. Ez már nem a vonulási időszak klasszikus értelemben. Miért most van?
Klasszikus értelemben nem, valójában az egyik legsűrűbb vonulási időszak. Gyakorlatilag egész évben vonulnak a madarak, vagy a táplálék miatt, vagy a fészkelés miatt, vagy más miatt, és ez az április végi, május elejé időszak, nem véletlenül ekkor van a madarak és fák napja is. Madarak egy jó része már fészkel, van, ami már fiókát is nevel, de rengeteg vízimadár, gázlómadár, látványos fajok azok ilyenkor érkeznek, de van olyan magyarországi madárfaj, például az énekes nádiposzát, a berkitücsök madár vagy a halványgeze, amiknek még max az első egyedei vannak itt május elején. Úgyhogy nagyon el tud húzódni. A parti madarak, amik éjszakabbra költenek, vagy becsődöl a költésük, tönkre megy, azok meg már május végén, június elején megjelennek Magyarországon ismét az éjszakabbra költők, úgyhogy valószínűleg azért nevezték ki ezt a május második hetét, mert ilyenkor van a legnagyobb, leglátványosabb madárvonulás.
A vándormadarak világnapjáról Balázsi Pétert, a Bükki Nemzeti Park igazgatóság dél-borsodi tájegységének természetvédelmi őrét hallották. Most irodalmi részlet következik. A felolvasó Tóth Levente színművész.
Túzok fogás. A nagy rónaságon két tanya gubbaszkodik, se messze, se közel egymáshoz, mint a párban vándorló madár, amelyik összetart ugyan, de külön-külön száll le. Van ott több tanya is, elszórtan nagyobb távolságokra, de ez a kettő még arra is alkalmas, hogy átszólogasson az ember innen-oda vagy onnan-ide. Az egyikben Rimóci szomszéd lakik, a másikban meg Sarkadi szomszéd. Mint hogy a község messze esik, arra a vasút felé a két bús magyar itt telepedett meg állandóan a maga félféltekén. Gazdaságnak ez bizony édes kevés, de csak annál terhesebb lett volna ide kiárogatni messziről, kivált rossz időben, esőben, sárban, amikor a gírhes lovacskák néhol félszárig dagasztanak a marasztaló alföldi szurokban. Az ide-oda mászkálással, ki a földekre, meg haza a földekről, eltelik az idő még nyáron is, amikor pedig hosszú a nap. Hát még ha kurta. Legjobb idekint így tanyát verni, fészket rakni, mint a földön költő madár. Embernek, állatnak jóval több így a nyugta pihenése. Ezt értette meg a két szomszéd is, és annál könnyebb volt így módon a sorsuk, mert mind a ketten érezték, tapasztalták, hogy nincsenek magukban a háznépen kívül sem. Ha csak a pitva rajtóba kiállottak is, láthatták egymást és elbeszélgethettek. Már ahogy a magyar paraszt szokott a nagy pusztákon, ahol kevés szóterem. De ami hang támad, azt a tiszta levegő csodálatos könnyűséggel szállítja, röpíti, el annyira, hogy nem is igen kell túlságosan emelni a beszédet, mégis igen messzire hallik. Mindössze, hogy egy kicsit vontatva kell szűrődnie a szónak, mert így bizonyosabb, hogy jól megértik, s nem kell újra megkérdezni, mit is mondott Kent, szomszéd? Elég cudar téli idő volt, zimankós, olmos esős. A pusztát köd borította, s bizony nem sok öröm telhetett most abban, hogy a síkos, sáros földet, tarlót, ösvényt járja az ember. Rimóci szomszéd mégis a nyakába kanyarította a subáját, s kiindul az ő tanyai viskójából. Mint hogy szenvedélyes pipás ember vala, most is rágta a csutoráját. A kurtaszárú cseréppipa ott füstölt, sercegett és bűzlött közvetlenül az orra alatt, úgy haladt a Sarkadi tanya felé, amelynek az udvarán ebben a disznó időben is fát hasogatott a gazda. Udvart mondtam, minthogy a Sarkadi tanya belsősége be volt kerítve, ellentétben a Rimóci tanyával. Igaz, hogy csak napra forgó kóró volt a kerítést, és aközt is könnyen kibújhatott a majorság, ami volt, de azért kerítésnek festett mindenképpen. Adj Isten, szomszéd! Kezdte a szót a vendég. Fogadj Isten, felelt a gazda, és miután beleköpött a bal markába és nyakon fogta ugyanazzal a tenyerével a fejszényelét, s rábillentette a szerszámot a vállára, jobbjával kezet nyújtott. Mi jót hoz, Kent? Kérdezte szokásból, a jónak különösebb reménye nélkül. Jövök valamivel. Csinálhatnánk tán ketten valamit. Egyebet úgyse csinálhatunk. Sarkadi szomszéd vállat vont. Csak nem akar Kent belátogatni Kecskemétre? Igaz, hogy feneolcsó az idén az újbor, és nem is rossz. Dehogy eszemben sincs, beragadnánk a sárba. Előbb eláznánk kint, mint odabent. Máson jár az eszem. Hát, ha megmondaná. Azért jöttem. Láttam ma reggel a zsidó repcéjén egy nagy falka túzokot. Azokra most olmos eső esik. Sarkadi bólintott. Muszáj, hogy essék rájuk. Hát, oszt, szereti-e Kend a túzok pecsenyét, evette már? Nemigen kínálgattak vele el eddigé. Lehet, hogy szeretem, ám bár még nem kóstoltam. No, ha úgy akarja... Így sejtelmesen elhallgatott, ami Sarkadit nyugtalanította. Van Kentnek? Kérdezte. Lehet kettőnknek is, volt a rejtett értelmű válasz. Akkor hát csak legyen, bíztatta a szomszéd. Vegye föl Kent a subáját, és menjünk. Hova a csudába, nem mondaná meg előbb? Ha miért ne? Túzok fogni. Megkergült Kent, hiszen az elröpül. Elám, ha repülni tud. De a miénk most nem tud. A miénk, mondja Kent. Az hát, ha akarjuk. Hát én bizisten akarnám. Na, akkor csak fogadjon szót, siessen. Na, de mégis, ennyi. Nem hallott még ilyet? Na, igaz. Sokáig városi ember volt Kent. Bent dolgozott, mielőtt megkapta a jussát, oszt paraszt lett. Hát értse meg, olmos eső esik. Attól a túzok szárnya összeragad, a tolla egymáshoz fagy, nem bír fölszállani. Beterelhetjük az egész falkát Kenthez, minthogy sövénye van. Sarkadi lelkesen toppantott. No, ezt megpróbáljuk, derékemberként, hogy nekem is szólt. Hiszen egymagam mire mennék, két oldalt kell azt keríteni. Igaz. Azt mondom, hogy itt a kerített hely is jobb. Az is igaz. Menjünk. A két szomszéd elindult neki a pusztának, ám bár köd van, mégis látni annyit, hogy tájékozódni tudnak. A zsidó repcéje nincs valami messze, a kanyargó ér segít nekik, hogy annak a medrében haladván kevesebb lássék belőlük. Rimóci most megáll. Na, látja-e már, szomszéd, ahun vannak a, vagy egy tucatan? A vezérjök nyaka, mint a cövek. Látom, szomszéd, a többi, mint egy-egy kupac úgy sötétlik egy helyt. No most? Úgy gondoltam, hogy én megyek balra, Kent megy jobbra. Jó nagyot kerülünk, és amikor a repcetábla túlsó oldalán leszünk, befelé fordulunk, neki a túzokoknak. Azok majd elindulnak, ha föl ne pröpülhetnek. Éppen úgy lesz. Aztán mind tereljük. Ahová nekünk tetszik, ennyi de fene fürgelsze van Kennek. Elválnak, és Kiki halad a maga útján. Sokáig csetlenek botlanak a nehéz járású szántás rögein, s végre nagy kanyarodóval neki fordulnak a repce sarkának. Akkor is csak a régi rendes csetléssel botlással közelednek. A túzok vezér nézi, figyeli őket egy darabig, de nem nagyon bizalmatlanul. Ilyen subás parasztot eleget lát, nincs attól mit tartani. De hogy mindegyre errébb húzódnak, s mi több, ketten is vannak, mégsem nagyon szereti a túlságos barátkozást. Előre lép egy párt, aztán két-három lendülettel neki íramodik, és szárnyra akar kelni. Hanem hát nem lehet. Igaza volt a tanyás parasztnak. Az olmos eső rárakodott az erős, széles evezőtollakra, s egymáshoz tapasztotta valamennyit, még mozdítani se bírja a szárnya könyökét a hatalmas nagy madár. A többi ugyanígy soron van. Amikor a vezér elindul és gyalogolni kezd, ők is lemondanak a szárnyalásról, és infanteristákká züllenek. Gyalogolnak. eleinte csak lassan, méltósággal, de amint a két ember jobbról is, balról is egyre közeledik és szorongatja őket, rajtok is jelentkezik valami izgatottság. Megpróbálkoznak még egy párszor a röpüléssel, hát ha nem hiába, de aztán hamarosan megadják magukat. Nem erőlködnek a lehetetlennel, hanem lábalnak, inalnak, döcögősen futnak. De hogyan futnak? A vezérkakas elől, a többi utána. A két tanyás szomszéd pedig valamennyi után. Most tűnik csak ki, hogy kinek mit ér az ina. Ha túlzokok bírják, azok nem csúsznak, nem siklanak. Loholnak, mint a struccok. A két ember uszjé a nyomukban, lihegnek. A subályok ugyancsak alkalmatlan nekik. Melegszenek alatta, hisz tulajdonképpen nincs hideg. Amikor hideg van, nem esik olmos eső. Éppen csak, hogy nem olvad, hanem ha fagy. Az eső is mindjárt megfagy, amint lehull. Biztatják egymást, hely, sarkadi szomszéd, ne hagyja kend! Egy kicsit előre, még előrébb, nehogy visszaforduljanak, a tanyának tartson kend! Vigyázzon, vigyázzon! Rimóci szomszéd, az áldóját! Tart a különös versenyfutás, s a túlzogok ezt igen könnyen bírják, sokkal könnyebben, mint a két ember a nagy csizmával. Csak legalább a suba ne volna! Azt le kell dobni, hely, sarkadi szomszéd, vesse le, hányja le kend is, majd utána jövünk. És fut a két tanyás, most már suba nélkül. Fújnak, izzadnak, szidják a túlzokokat, káromkodnak, hely, az apátok lelkét. De valósággal a tanyának tartanak. No, szomszéd, szorítsa kend, csak egyszer bent legyünk. Túl ne ereszze kend, mert akkor kezdhetjük előről, jobban inaljon kend. Alig 200 lépésnyire vannak a tanyától. A túlzokoknak persze eszükben sincs, hogy oda betérjenek. Erre jöttek, mert hisz nem félnek a pusztai viskótól, megszokták már, hogy azok ott gubbaszkodnak télen-nyáron. Hajrá, sarkadi szomszéd! Ne ereszze kent, Rimóci! Tyű, már túlfutnak! Nem bírunk velük! Lóra kellett volna ülni! Elibe most! Előzze kent azt a ványat lábikráját kennek! Fújnak, mint a gőzgép, és észre se veszik, hogy mi alatt így kergetőznek, fogocskáznak, a köd oszlani kezd, és kibújik a homályos párázat közül a fényes arcú nap. Attól, hiába, hogy csak télies a mosolya, mégis melegebb lesz valamicskét. A napsugár végig símogat mindent, az ólomszárnyú túzokokat is. Azok, mintha csak tudnák, hogy mire jó nekik a verőfény, újra emelgetik a szárnyukat, és lám, most már lehet. A jégpáncél letöredezik, leszakadozik róluk. Egyszerre csak nagyokat csapkod a szárnyával valamennyi, és elkezd emelkedni fölfelé, mintha megelégelték volna a futást, és most másféle versenyt kínálnának a velök kergetőző tanyásoknak. Azok megállnak, összenéznek. Egy darabig hallgatnak. Hát szólni úgy, hogy ilyen tudnának, úgy lihegnek. Sarkadi szájtátva bámul, és neheztelő hangon kérdezi. Látja-e kend? Rimóci röstelkedve felel. Azám, a nyila csapjon beléjük. Ott mennek. Egyszerre fordulnak meg aztán, minthogy egy gondolatuk van. Menjünk a subáért.
Bársony István Túzokfogás című írását Tóth Levente olvasta fel. Ezzel az erdőfohász szamára véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikai munkatárs Birincsik Márton nevében is. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugároz.